IoT Zóna. Magazin műsor a dolgok internetéről és a gépek közötti kommunikációról, ahol húsvér emberek fejtik meg, miről is beszélgetnek az eszközök és a gépek. A stúdióban Imre Lőrinc. A műsor szakmai együttműködő partnere a Vodafone Business.
Köszöntöm a hallgatókat itt az IoT zónában, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Az, hogy a mai világban a fizikai csatározások mellett a kibertérben is zajlanak támadások, itt is folyik a virtuális hadviselés, erre a tényre nem most ébredtünk rá, de az orosz-ukrán háború ismételten ráirányította erre a figyelmet a kiberháború témájára, amivel foglalkozni fogunk a mai adásban. Itt van velünk Gölcz Dénes, a Max Valor ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát Ukrajnában a helyi jelentések szerint évek óta kisebb-nagyobb intenzitású, de gyakorlatilag folyamatos orosz kibertámadások vannak, és ezek a hacker akciók a két ország közötti korábbi konfliktusok alkalmával mondjuk a 2014-es Krím annektálás idején felgyorsultak. Mióta kitört a háború a két ország között, mekkora volt még itt az intenzitás növekedés? De mondhatjuk-e azt, hogy a fizikai háború mellett egy nagyon széles körű kiberháború is zajlik?
Abszolút mondhatjuk, és hát mindenképp fel kell hívni először is a figyelmet, hogy egyre több cikk és információ jelenik meg a sajtóba, de nagyon nehéz tudni, hogy mi ezek közül a valós hír és mi a fake news, ami félrevezető. Az látszik, hogy nagyon összefogott a szakma Ukrajna mellett, és egyébként a hírekben megjelenő információknál sokkal több jelenik meg a szakmán belül információt cserélő oldalakon vagy csoportokban.
Ez a szakmai összefogás miben képeződik le leginkább?
Hát ugye Ukrajna is jelezte, hogy toborozza a kiber hadsereget vagy IT szakemberek segítségét várja. Ez egyébként nem új keletű. Persze az, hogy most Ukrajna ezt kérte, és hogy a világ összefogott, ez most látványos, de hát a kiberháborúról már az IT szakemberek, a kormányzatokhoz csatlakozó vagy tartozó szekuritis emberek régóta beszélnek. Évek óta látjuk, hogy nagyon sok olyan világesemény történt, ami a kiber hadseregek és a kiber támadások megjelenése miatt kiterjedt a gazdasági életre is.
Egy háború esetében azt olvastam legalábbis, de majd kijavít, hogyha nem így van, de feltételezem, hogy a hacker támadásoknak a célja nem mondjuk a pénzszerzés, hanem az, hogy zavart keltsenek a kommunikációban, mondjuk létfontosságú információk ne tudjanak eljutni egyes hadtestekhez, szóval inkább itt ez a fő prioritása a hackereknek?
Sokfajta prioritáson és erős rengeteget lehet olvasni, hogy miket értek el. Egyébként a hacker csoportok is ugye Ukrajna mellé álltak, és nyíltan kijelentették, hogy támadják az oroszokat. Ez nagyon sok területen zajlik. Ugye egyik rész az, hogy mert próbálják az orosz lakosságot is elérni és őket informálni, hiszen ezt természetes módon az oroszok blokkolják. Emellett próbálják az ő kommunikációjukat, az ő akár a hat testek mozgásához csatlakozó informatikai egységeknek a blokkolásával, de a kormányzati oldalakat blokkolták, feltörtek nagyon-nagyon sok különböző intézményt, ahonnan óriási mennyiségi több 10 000 fájt loptak el, amiket közé tettek, de rádiófrekvenciás beszélgetéseket. De tényleg kihangsúlyozom, nagyon nehéz tudni ezekből, mi az igaz és mi az, ami valójában megtörtént. Azt is nehéz, hiszen az oroszok többször nyilatkoztak, hogy igen, támadták őket, de nem volt sikeres, de a hackerek kiraktak olyan képeket, amik azt mutatják, hogy például a kritikus infrastruktúráknak a vezérlőibe bejutottak, tehát olyan képeket feltettek. Szóval nagyon nehéz ezt mind nyomon követni, de tény, hogy itt a kommunikációtól a vezérlésekig, akár az infrastruktúrák leállításáig cél, hiszen ezzel nagyon meg tudják zavarni vagy gátolni a háborút.
Egy ilyen kiberhadsereg hogyan áll össze az előzetes ukrán felhívás, mert valóban toborozzák elvileg a Telegramon ezt a csapatot, hacker csapatot. Az előzetes felhívás szerint mindenkit várnak, akik értenek az informatikához. Na most ez így első körben nem tűnik egy nagyon magas belépési küszöbnek, de azért feltételezem, hogy itt magasabb szintű tudásról van szó, mint amit egy átlagember konyít az informatikához.
Ezt nehéz megmondani, minden tudásra szükségük van, és valahol véletlenül szereznek meg IT szakemberek információt, és ezek segítenek azoknak, akik azt fel tudják használni, tehát lehet, hogy olyan dokumentumokat találnak, vagy információhoz jutnak, akik viszont már ezekkel tudnak támadni. Tradicionálisan egy kiber támadás ugye az több lépésből áll, és az egyik fő lépése az a felderítés, és ez akár lehet az online világban szabadon megtalálható információkból összerakott információhalmaz, amikre lehet építeni egy támadást, de egészen odáig el lehet menni, hogy valaki be tud jutni egy rendszerbe, kihasználva egy sérülékenységet, és ott valamit leállít, vagy elhelyez valamilyen olyan malvert, vagy egy olyan szoftvert, amivel még több információt tudnak kijutatni a rendszerből.
Egy ilyen nemzetközi kiberhadsereg, ugye nem csak ukránokból álló, abszolút így fel tudja venni, vagy egy ilyen rangú ellenfele tud lenni az orosz hackereknek? Azért kérdezem, mert talán, de ezt majd szintén helyre teszi. A laikusokban, meg szerintem benne, meg a hallgatókban van egy ilyen kép, hogy hát, hogy az orosz hackerek azok tényleg befolyásolják más országok választásait, hogy az orosz hackerek a legjobbak a világon.
Ezt nehéz kijelenti, a legjobbak. Biztos, hogy az egyik legerősebb kiberhadserege az oroszoknak van, de nagyon sok szakértő különböző véleményt mond erről. Az látszik, hogy évek óta készülnek a nagyhatalmak, több ezres, sőt tízezres kiberhadsereget építettek például az amerikaiak is, és egy különböző kiberfegyvereket is gyártanak, kihasználva a szoftverek, illetve az IT-nak a sérülékenységét. Hogy ki az erősebb, ezt nehéz felmérni, és a hírekben is azt lehet olvasni, hogy furcsa mód nagy a csend az oroszok részéről, sokkal többet hallunk az ukránok eredményeiről, illetve hozzájuk csatlakozó hacker csoportokról. Szerintem nagyon fontos azt elfogadni, hogy ez teljesen része lett akár hidegháborúnak hívható, vagy most a valós háborúnak, hiszen minden az IT-től függ, és bizonyos, akár csak egy Microsoft olyan erős létjogosultsága van az IT használatában, hogy ezekre lehet építeni fegyvereket, illetve mindent IT-n keresztül vezérlünk, a gazdasági életbe is. Tehát természetes dolog, hogy ide kiterjedt a háború, és tényleg erről ugye tanítanak az egyetemeken, nagyon komolyan foglalkoznak a különböző országok. Vannak, akik elkésnek, a hírekből azt lehet olvasni, hogy az ukránok nem készültek erre föl, amiből arra is lehet következtetni, hogy a mostani sikerek azok a támogatás miatt vannak.
Mondjuk egy minisztériumot, mondjuk egy védelmi tárcát, jellemzően milyen eszközökkel hogyan támadnak hackerek, hogyan építenek fel egy ilyen összehangolt akciót?
Hát erre is több példa van, leggyengébb ugye talán eredmény szempontjából, de ezért értékes, amikor egy DDoS támadásra, tehát egy túlterheléssel nem lehet leállítani weboldalakat, tehát nem lehet elérni ezeket az intézményeket, de hát ami nagyon fontos, és mindig elmondják a szakemberek, mondjuk, hogy a hackereknek van idejük felkészülni. Ami az elmúlt pár évben már kiberháborúnak az eredménye volt, akár egy WannaCry, akár egy NoPetya, vagy a SolarWinds támadás, ahol ugye például a SolarWinds támadás esetén 8-9 hónapig észre se vette az amerikai kormányzat, hogy őket megfigyelik, és kihasználtak különböző backdoorokat, és az információt szedtek ki az állami intézményekből. És ez kiterjedt aztán más országokra is, és nem csak az állami, hanem a gazdasági szférára is. Tehát ezek régóta jelen vannak, és ilyenkor nagyon fontos, hogy mindig lehet találni valamilyen részt a rendszerekbe, hiszen frissítések hiányában, hogyha nem frissítik meg szóval a szoftvereket, vagy még a gyártó lehet, hogy észre se vette, hogy van ott egy hiba az ő rendszerében, amit aztán kihasználnak a támadók. Tehát ez nagyon fontos, hogy hosszú ideig készítik ezeket elő. Valószínű, hogy az oroszok is már évek óta készültek erre, erről is lehet olvasni, tehát ez nem egy-két hetes történet, hanem évek óta készültek erre a támadásra.
Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan a híreket követően. Gölcz Dénessel, a Maxvalor ügyvezető igazgatójával. Tartsanak velünk!
Híradó. Újdonságok az okos eszközök világából.
A dolgok internete után jöhet a dolgok kereskedelme? Az IoTzona.hu hírei közül válogattunk. Új globális platformot indított a Vodafone, amely a csatlakoztatott eszközök világát szeretné új szintre emelni. A kereskedelem hálózata, vagyis az Economic of Things, röviden IoT, lehetőséget kínál arra, hogy az eszközök, járművek és gépek helyettünk vásároljanak és eladjanak. Az IoT lehetővé teszi például az elektromos autók számára, hogy töltőpontokkal és más készülékekkel közvetlenül kommunikáljanak, sőt a felhasználó nevében biztonságos kereskedelmet is folytathatnak egymással. De arra is lehetőség nyílik, hogy a kávégépek automatikusan újratöltést rendeljenek, vagy az utcai lámpák forgalmi adatokat osszanak meg más okosvárosi objektumokkal. Az új platformnak köszönhetően a cégek még több iparágban alakíthatják át a fizikai árucikkeket kereskedésre alkalmas digitális eszközökké. Ezek az eszközök aztán a korábbiaktól eltérő online piacokon versenyezhetnek. A Vodafone által idézett előrejelzés szerint a világhálóra csatlakoztatott eszközök száma 2025-re globálisan 30 milliárdra nőhet. További részletek az iotzona.hu oldalon.
Beszélgetünk. Vendégeink értenek az okos technológia nyelvén.
Folytatjuk az IoT zónában beszélgetésünket Gölcz Dénessel, a Maxvalor ügyvezető igazgatójával. A legutóbbi részben, az előző részben ugye arról beszélgettünk, hogy jellemzően hogyan épül fel egy támadás. Mondtad, hogy kevésbé hatékony ez az úgynevezett túlterheléses támadás. Mi az, ami a legnagyobb hatékonysággal kecsegtet a módszerek közül?
Nem is azt mondom, hogy kevésbé, tehát nem azzal érnek el óriási támadás, hiszen csak annyira nem lehet elérni weboldalakat. Persze ez áttételesen érinthet más dolgokat is. Hát ahol leállítanak, vagy ugye a Viper néven híresült támadó fegyverek, ahol konkrétan tönkretesznek számítógépet, infrastruktúrákat. Egyébként az ukránok ellen még a háború kirobbanása előtt ilyeneket bevetettek a hírek szerint az oroszok. Nagyon fontos a céljuk, főleg egy ilyen háború esetén az, hogy minél több rendszert állítsanak le. Előtte viszont ugye az információszerzés, hiszen minden háborúban, tehát ez több száz éve így van, akinél volt információ, azt ott vagy jól védekezni, vagy jól támadni, ez itt is megvan.
Azt képzelni az ember, hogy mondjuk egy védelmi tárca, ezt a példát hoztuk az első részben, egy védelmi tárca IT biztonsága az a lehető legerőteljesebb. Ez tényleg így van?
Ebben nem én vagyok a legjobb szakértő, nem tudnám megmondani, nagyon sok ilyen szakértő, ezzel sokkal több információval rendelkezik, de hát itt is a költségvetések, ki miben hisz, mire készül. A filmekből látunk ugye nagyon jó sztorikat, de hogy ezekből mi a valóság, nehéz eldönteni. Az tény, hogy nem minden ország készült erre, hogy Ukrajna se eléggé. Van, aki inkább támadó fegyvereket épít, állítólag az oroszok ebben erősebbek, mint a védekezésben. Tehát ez is hit és budget kérdése, ugyanúgy, mint a gazdasági szereplőknél. Addig, amíg nem érkezik meg a baj, vagy nem közvetlenül érinti a cégeket, kormányokat, addig nem viszik el, hogy erre föl kell készülni. És ahogy halljuk, azért ez elég drága mulatság és komoly költségvetés kell, hogy ezeket felépítsék. Ha jól emlékszem, a németek talán 17-ben vagy 16-ban jelentették be, hogy ők is fel fognak építeni egy ilyen hadsereget. Viszonylag kicsi létszámmal kezdték, de azt ígérték, hogy több mint 10 000 fős csapatot fognak felépíteni, és ide egy eszközöket kell venni embereknek a bérét, tehát ez egy elég költséges háború. Ami talán azért jó ebben, hogy nem halnak meg konkrétan emberek, viszont azért a kiberháborúban ez is egy veszély, hogy nehéz eldönteni, hogy ki van tényleg mögötte, ki tette ezt meg. Erre egyébként pont az egyik neves szakember tegnap hívta fel a figyelmet, hogy akik csatlakoznak a hackerek, vagy szakértők, vagy IT szakemberek a kiberháborúhoz, ennek vannak jogi következménye is, tehát ezzel óvatosan kell.
Na igen, hát pont erre akartam utalni, hogy ez mennyire számít legálisnak. Háború közepette, ott nyilván mások a szabályok, de hogy egy ilyen kiber hadsereg működhet ugyanúgy, mint egy hagyományos tüzérségi hadsereg például? Tehát ugyanolyan viszonyok közepette, ugyanolyan legális formában?
Tudomásom szerint itt is megvannak a háborúkra kirótt szabályok, hogy mennyire pontosan vannak ezek lefektetve, az egy másik kérdés, de ezt tényleg felhívják arra a figyelmet, hogy egyrészt nagyon nehéz eldönteni, mik az igazi hírek, mik a fake newsok, illetve, hogy aki ebben részt vesz, mit tett, és az milyen hatásra volt, az jogilag akár háborús bűnnek számít-e.
Magyarországnak, vagy a V4-es országoknak egy közös kiberhadserege van-e, vagy erről tud-e valamit?
Nem rég láttam erről egy előadást, hogy Magyarország is, és a V4-ek is elkezdtek ebben fejlődni és előrelépni. de ez nemrég indult el, tudomásom szerint pár éve csak.
Itt az orosz-ukrán háború kapcsán a kibertérben is zajlanak az események, közben pedig folyamatosan monitorozzák önök a piacot, nézik, hogy ki mennyire tekinti reális fenyegetésnek a kibertámadásokat. Most itt a legutóbbi felmérés egyik megállapítása, hogy komoly IT felhasználói felkészületlenség és hanyagság tükrözi az alkalmazottak hozzáállását a vállalati rendszerekhez. Egy ilyen háború, meg most mi is beszélgetünk erről, meg tényleg a felvezetőben is mondtam, hogy rá irányítja a figyelmet megint ez a helyzet a kibervédelemre. Segíthet ezen a dolgon? Ezt a hanyagságot kicsit megváltoztatni? Ön hogy látja?
Szerintem mindenképp, hiszen többet beszélünk róla, de talán erről a Covid elején meg közben is beszéltünk mi már egymással, hogy ilyenkor mindenki jobban figyel a hírekre. A szakma évek óta próbálja ezt átadni a gazdasági szereplőknek, döntéshozóknak, hogy ezt már komolyan kell venni, hiszen a támadók, hackerek lubickolnak az ilyen helyzetekben. Már megjelentek ugye csaló e-mailek, websájtok az ukránok megsegítésére hivatkozva, és pénzeket gyűjtenek be, és persze nem a háborút elszenvedőkhöz jutnak ezek az összegek. Covid alatt is volt ilyen, ez nagyon megnövekszik ilyenkor. Azt jósolja a szakma szintén, hogy ez azért egy áttörés lesz abban, hogy talán jobban odafigyelnek, és az edukáció az egy magasabb szintre fog jutni, hogy a dolgozók tudják, hogy mit szabad, mit nem szabad, illetve hogy elkezdjenek komolyabb, modernebb védekező eszközeket venni a gazdasági szereplők, hiszen egyébként a beszállító láncok azok az egyik legfontosabb támadási pont. A SolarWinds kapcsán is ugye az amerikai államot ezen keresztül támadták, illetve tavaly több olyan rekord volt, szinte mindenben rekord volt a tavalyi év a támadások számában, kifizetett váltságdíjak, a büntetések méretében is. Nagyon sokszor akár egy élelmiszerláncot, egy beszállító láncot támadtak, vagy ide tavaly üzemanyag ellátási problémát okoztak, de nemrég a Balti-tengeren is nem tudták kirakni a hajók az olajat. Tehát, hogy a gazdasági szereplőkön keresztül is bejutnak a megfelelő intézményekhez, ezért mindenkinek feladata, hogy foglalkozzon az IT védelemben, IT security-val.
Igen, és ugye nem csak vállalati konglomerátum esetében, hanem ugye egyéni szinten is. Hát itt mondta, hogy mennyi sok példát hozhatunk fel, mennyi sok rekordot hozott az elmúlt év, de itt dolgozva a rádióban is folyamatosan a közművek, bankok figyelmeztetnek csaló SMS-ekre például, tehát tényleg elképesztő, hogy a támadók mennyire intenzívek lettek az elmúlt időszakban.
Nagyon kifinomultan dolgoznak, a legmodernebb technológiákat használják, sőt összeállnak ilyen szolgáltatóként, tehát mindenkinek megvan a szerepe, hogy mit csinál egy-egy támadással, ki az, aki felderít, ki az, aki elkészíti a támadókódot, ki az, aki végrehajtja. Sőt, vannak ugye azok, akik a tárgyalásoknál, amikor a pénzeket begyűjtik, akkor ők veszik át ezt a szerepet. Szóval ezt el kell fogadni, hogy a kibertér az óriási lehetőség a bűnözők részére, és ez mindenkit érint, hiszen a passwordokat többek közt azért próbálják feltörni, hiszen azzal lehet, hogy be tudnak jutni egy komolyabb intézménybe, vagy akár egy bankszámához hozzá tudnak férni, és komoly összegeket tudnak megszerezni. És hát ugye vannak országok, akár Amerika, például ugye Észak-Koreának, azt mondta, hogy Észak-Koreaiak voltak az egyik ilyen nagy világ támadásnak a hátterében, és ott pedig egyértelműen pénzt akartak, hogy a gazdaságot leállítani.
Gölcz Dénessel, a Maxvalor ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, viszont hallásra! A hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, jövét kedden is jelentkezik az IoT Zóna 15 órai hírek után. Minden jót, vigyázzanak magukra, Imre Lőrincet hallották.
Ez volt az IoT Zóna. A műsor visszahallgatható a Trend FM és az IoTZona.hu oldalon.